Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk, és egyházunk kijelölte vízkereszt ünnepe utáni első vasárnapra, a 97. Zsoltárból, az első verstől a utolsó versig a következőképpen. Uralkodik az Úr, vigadjon a föld, örüljön a sok sziget. Felhő és sűrű köd van körülötte, igazság és jog trónjának támasza. Tűz jár előtte, és megégeti ellenségeit mindenütt. Villámai bevilágítják a földkerekséget, látja ezt a föld, és megremeg. Viaszként olvadnak meg a hegyek az Úr előtt, az egész föld ura előtt. Az egek hirdetik igazságát, minden nép látja dicsőségét. Megszégyenülnek a bálványimádók mind, akik bálványokkal dicsekszenek. Az Úr előtt borul le minden Isten. Hallja ezt Sion és örül. Júda leányai vígadnak ítéleteiden, ó Uram! Mert Te vagy, Uram, a legfenségesebb az egész földön, magasan fölötte vagy minden Istennek. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot. Megőrzi ő híveinek életét. Kimenti őket a bűnösök kezéből. Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Örüljetek, ti igazak az Úrban, magasztaljátok szent nevét. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban furcsa érzéssel tölt el engem az a téma, ami megpendül ebben a Zsoltárban, az ítéletnek a témája, két okból is. Egyrészt azért, mert teljesen világos a tapasztalatból és a Szentírásból is, hogy az Istennek az ítélete nem olyan valami, ami majd egyszer elkövetkezik, vagy nem csupán ilyen, hogy majd egyszer elkövetkezik, és ott lesz az utolsó ítélet, és akkor majd milyen kegyetlen lesz, hanem ez folyamatosan zajlik. Folyamatosan mi magunk is szemtanúi vagyunk annak, hogy hogyan zajlik Istennek az ítélete, hogyan ítéli meg a mi dolgainkat, hogyan olvadnak meg, mint a viasz, az elképzeléseink. Ezt olvastuk ugye, hogy a hegyek, mint a viasz olvadnak meg. Isten ítélet alá vonta az életünket, és ez folyamatosan zajlik. Másrészt azért is tölt el fura érzéssel, mert az öröm és a félelem vegyül a rágondolásakor. Az öröm és a félelem. És én most inkább az örömre tenném a hangsúlyt, amire kevésbé szoktunk gondolni, amikor ítéletről van szó. Pedig ebben a Zsoltárban 6 alkalommal fordul elő az örül, a vígad és az öröm kifejezés. 6 alkalommal végezzen a rövid kis Zsoltáron az ítélettel összefüggésben. Egyetlen egyszer fordul elő az, hogy megremeg a föld. Igaz, hogy akkor nagyon megremeg. Nagyon fülemben cseng még az ének, amelyet az énekkarral énekeltünk az adventi egyházzenei esten, Halmos Lászlónak az Isten ítél kezdetű éneke, amely végig ezt a Zsoltárt dolgozza fel. És amikor ugye én énekeltük ezt, hogy és a föld megremeg, hogy volt egy szünet, tényleg érezte az ember, hogy mennyire félelmetes az, amikor Isten ítélete megolvasztja az embereknek az elképzeléseit. Amikor nem úgy történnek a dolgok, mint mi elképzelnénk. És azt gondolom, hogy azok a megpróbáltatások, amelyek mögöttünk vannak, azok még korán sem olyan erősek, hogy most elzárják a gázcsapot. Fagyoskodni fogunk? Megfagyunk? Vagy fogja magát valaki, és a csalás, a sikkasztása miatt megöl csepelben az iskolában néhány embert? Nos, ennél sokkal félelmetesebb lesz. De ez is már az Isten ítéletének a része. Itt is már tapasztaljuk azt, hogy Isten beleszól az életünkbe. De hadd szemléltessem Ady Endrének egy versén keresztül, hogy mire is gondolok én, hogy az Isten ítélete ilyen vegyes érzéseket ébreszt bennem, és különösen örömöt. A versenyek a címe egy régi Calvin templomban. Papunk ravasz, öreg bölcs. 20 éve is az volt már. Templomunk Calvin templom. Nincs benne szifra oltár, a textus ma is Jézus, éppen úgy, mint 20 éve. Megtöretett a teste, kiontatott a vére. Jártam turista kedvel, vonatoztam, hajóztam, de templom rég nem látott így imádkozó pózban. Bejó volna kacagni. 20 év után megtérve, megtöretett a teste, kiontatott a vére. A hívek nagy, szent hittel figyeltek ott körülöttem, én, ha nem kacaghattam, legalábbis röpültem. Ámenre tértem vissza, 20 évből az igére. Megtöretett a teste, kiontatott a vére. Adi Endre életében látjuk Istennek a fenséges erejét és hatalmát, hiszen amikor itt az ítéletről van szó, akkor elsősorban arról van szó, hogy Istennek milyen nagy, fenséges az ő hatalma a mi életünkben. Aki jobban ismeri Adinak az életét, annak nem kell ezt magyarázni, hogy mit jelent az a 20 év, amiről ő itt ír, micsoda a 20 év, milyen szenvedésekkel, kudarcokkal teli 20 év volt, amikor az ő elképzelése is viaszként olvadtak meg, vonta Isten ítélet alá, és micsoda találkozás volt, amikor csendesen és váratlanul átölelte őt az Isten, amit itt így fogalmaz meg, hogy kacagni szeretett volna ott a templomban, de hát szétnézett, azt mondja, itt meg fognak botránkozni rajtam, hogyha én kacagok, mert végre értem azt, hogy mit jelent, hogy megtöretett a teste, kiontatott a vére. Hát akkor nem kacagok, pedig azt kellene, hanem röpülök. Röpülök a szívemben. Röpülök oda az oltár elé. Mert amit akkor régen, 20 évvel korábban nem értett, hogy mit jelent, hogy megtöretett Jézusnak a teste, érte, kiontatott a vére, 20 év elteltével megértette. És ezen csak kacagni lehet. És ezen csak nevetni lehet, hogy amikor az ember megérti ezt. Aki ezt megértette, tudja, miért mondom. Csak röpülni lehet, olyan öröm járja át akkor az embernek az életét. De hogyan zajlik le az Istennek az ítélete? Azt kell tudni, hogy a Szentírás világosan arról beszél, hogy nem Isten, nem Jézus fog közvetlenül ítélni. Az ítélet közvetett módon zajlik. Több igét is kiírtam, de azt hiszem csak egyiket fogom felolvasni. A Máté evangéliumának a 12. fejezetében, hogyha valaki megjegyzi, érdemes otthon még bővebben átolvasni. Tehát Máté 12. fejezetében olvassuk azt, hogy Jézus ezt mondta, mondom nektek, minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged. Az ítéletnek az alapja az a mi szavunk lesz, hogy mi hogyan ítéltük el egymást. Két kis példát mondok, ami elég gyakori. Az egyik az, amikor észrevesszük, hogy a másik ember hazudik. És akkor elítéljük, hogyan hazudhatott. Nem mondom, hogy nincsen igazunk. Igazunk van. Nem mondom, hogy nincsen igazunk, hogyha azt veszük észre, hogy valaki a hatalomért kész átverni egy egész nemzetet. Nem hiszem, hogy nincs igazunk. De amikor már mi magunk fogalmazunk később, ettől elvonatkoztatva, hogy hazugság nélkül nem lehet élni. Azért szükség van arra, hogy valaki így mondta nekem, enyhén szólva legyünk kreatívak. Akkor az ember saját magát ítéli el. Az ítélet az nem olyan lesz, hogy most akkor Isten majd vizsgáztat bennünket, hanem majd szépen elénk tárja azt, hogy mi mit mondtunk bizonyos helyzetekben, más emberekről. És ez nagyon kemény dolog lesz. Saját szavaid alapján ítélnek el, vagy mentenek fel, mondja az Úr Jézus. Vagy másik gyakori példa, gyakori eset az, amikor azt mondjuk, hogy hát micsoda emberek ezek a vezetők, hogy ügyeskedéssel, adócsalással, ilyen és ilyen jövedelemre tettek szert. Megint elfelejtettük már, mit mondtunk. Néhány héttel később azt mondjuk, hogy na de hát azért csak nem vagyok a magam ellensége, hát azért csak ügyeskedni kell. Van is egy olyan érzésem, hogy nem az a legnagyobb baj, távol áll tőlem az erkölcs prédikáció, nem is az a legnagyobb baj, hogy belekeveredünk egy-egy hazugságba, nem is az a legnagyobb baj, hogy belekeveredünk adócsalásba, hanem a legnagyobb baj az, hogy kettős mércével ítélünk. A másik nem teheti, mi viszont tehetjük, megmagyarázzuk. Igazából ettől lesz nagy a bűnünk. Nem akarom ezt tovább elemezni, hogy mennyire lehet hazugság nélkül élni, mennyire lehet becsületesen élni a pénzügyeinket, mert nem ez a döntő. Az ítélet nem ez alapján fog zajlani, hanem az alapján, hogy mit mondtunk. Hogyan ítéltük meg a másikat? Miközben magunkban elfelejtettük, hogy mi mit csináltuk. Igazából ugye ez az a jelenség, amit elfojtásnak neveznek, amikor van bennünk valami kellemetlen dolog, amit nem szeretnénk, hogyha észre vevődne rajtunk. Van valami kellemetlen dolog, amik nem szeretnénk lenni. És akkor elfojtjuk ezt a vágyat, mert veszélyeztetné az önbecsülésünket, hogyha kiderülne, hogy ja, hát én is hazug vagyok, hát én is ugyanúgy csalom az adót. Elfojtjuk ezt a vágyunkat, azt mondjuk, hogy mi ezt nem. A következő percben pedig kivetítjük, projektáljuk a másik emberre, hogy nézd meg, hogy mit csinált ő. Hogyan viselkedett. Nézd meg, hogy hívő keresztjén. Hogyan él. Két példát fogok erre mondani. Az egyik női példa. A másik férfias példa. A női példám a következő. Nem tudom, milyen gyakran fordul elő. Nem ez a lényeg. Hanem olykor-olykor előfordul, hogy a nők megpróbálják a szavaikon keresztül irányítani a férfiakat. Hogyha valaki ilyen, akkor az nagyon könnyen észreveszi azt, hogyha a férjét munkahelyén például túl sokszor rángatják, hogy most ezt csinálja, azt csinálja, amast csinálja, gyülekezetbe ezt csinálja, azt csinálja, amast csinálja. Ilyenkor mi történik? Ilyenkor ő benne el van folytva az, hogy ő ugráltatja a férjét, és azonnal meglátja, hogy kik azok, akik ugráltatják. De ez nem igaz, nem annyira igaz, mint ahogyan ő ugráltatja. De hát ezt nehéz lenne elismerni, hogy hát ő akarja irányítani igazából. A másik sokkal súlyosabb, a férfias példa. A férfiak szokták talán többször megvádolni úgy a házastársukat hűtlenséggel, hogy az nem igaz. És sok esetben ez akár fel tudja borítani a kapcsolatot teljes egészében. Elég sok ilyen lelkigondozói kapcsolatban voltam már, és nem emlékszem olyanra, amikor ne az lett volna ennek a háttere, hogy tulajdonképpen maga a férfi volt az, aki hűtlen életet élt. De folyamatosan vádolta a feleségét, folyamatosan kutatott utána, stb. Már-már beteges volt ez a féltékenység. Végzetes az, és saját magunkat ítéljük el, amikor a másikról mondunk dolgokat, mert saját magunkban vannak meg ezek a bajok. Soha ne felejtsük el, hogy kritizálni mindig azt lehet a legjobban, aki tesz valamit. Így mondja Spurgeon, hogy akik semmit sem tesznek, azok mindig elsők a kritizálásban. Ezt azoknak mondom, akik teszik a dolgukat. Ez természetes. Spurgeon 300 évvel ezelőtt azt mondta, hogy ez így van. Ma is így van. Nem változtunk meg. És azt is tudnunk kell, hogy a hibák mindig ott kövérek, ahol a szeretet sovány. Természetes, az mondta valaki, hogy sok hibám van, ha benned kevés a szeretet. Egy lelkész egyszer egy idegsebész professzorral beszélgetett, és az idegsebész nagy örömmel újságolta a lelkésznek, hogy képzelje, tudta ön, hogy az agyban levő beszédközpont uralja a test összes idegpályáját? Önök lelkészek valódi hatalommal rendelkeznek, mert az ideggyógyászat legújabb felfedezései szerint az agyban levő beszédközpontnak teljhatalma van az összes többi ideg felett. Akkor a lelkész elnevette magát, és azt mondta, de hát én ezt már jó ideje tudom. És erre kérdezi az idegsebész, hát de hát honnan? Azt mondja a lelkész, egy bizonyos doktor Jakab írt erről. Ki az a doktor Jakab? Hát azt mondja, az apostol, aki 2000 évvel ezelőtt írt a Bibliában. Mit írt a Bibliában ez a doktor Jakab? Azt mondja, ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy az egész testünket beszennyezi. Hatással van az egész testünkre, a beszédünk, a nyelvünk. És hogyha pozitív módon használjuk a nyelvünket, pozitív módon, amikor elkezdett betegeskedni az anyósom, akkor ezt mondta neki az orvos, ne álljon le. Ne mondja azt, hogy most már nem bírom tovább végezni a munkát. Ha kevesebbet, nyilvánvaló, együtt jár az öregedéssel, ez az, amit nehéz elfogadni. De azt a keveset, azt akarja megcsinálni. Tudni, hogyha az ember azt mondja, hogy én már semmit nem tudok csinálni, én már semmire sem vagyok jó, akkor azonnal leadja az agyunk az információt az összes ideg pályának, hogy le kell kapcsolni mindent, és készülni kell a leépülésre. Hogyha azt az információt adjuk le, hogy Jézus értünk meghalt, értékesek vagyunk, akkor eljuthatunk oda, mint Adi. Lehet, hogy már teljesen értéktelennek érezte az életét, minden elképzelése szétolvadt, mint a viasz, és ő pedig úgy ül a templomba, mint akinek kacaghatni volna kedve. Mint aki röpül az oltárhoz. De jó, hogy a testét, vérét adta értünk. Nem tudom, hogy nálunk, a mi életünkben Istennek ez az ítélete hány év múltán fog megtörténni, vagy hány év elteltével tapasztaltuk meg. De imádkozzunk azért, hogy átéljük Istennek ezt az örömteli ítéletét. Sokszor megremegett már a talaj lábunk alatt, és sokszor meg fog még remegni. Elképzeléseink fognak megolvadni. De hogyha mi magunk is megtérve visszajövünk, és megértjük, hogy mit jelent, hogy megtöretett, kiontatott, akkor már új szívünk lesz. És ugye tudjuk, hogy a beszédünket a szívünk irányítja. Amivel telve van a szívünk, az szólja a szájunk, mondja Jézus. Örömmel van tele a szívünk? Akkor azt mondjuk, azt mondja a nyelvünk, és annak megfelelő információt ad tovább az idegpályánk. Hogy a keserű a szívünk, keserű módon beszélünk, ennek megfelelő parancsot adunk az idegpályáinknak. Ezért igaz az, hogy saját magunkat ítéljük el, építjük le, romboljuk le, ez az ítélet igazából. Ez az Istennek az ítélete, és nagyon kemények vagyunk önmagunkhoz. A mai istentisztelet arról szólt, hogy olyanok legyünk önmagunkkal szemben, mint az Isten. Örüljünk és vigadjunk annak, hogy ő új szívvel, új lehetőséggel ajándékoz meg. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te nem azért jöttél, hogy elítélj bennünket. Köszönjük neked, hogy te azért jöttél, hogy új szívvel ajándékozzál meg. Hogy megértsük, hogy általad gyermekei, Isten gyermekei vagyunk. És hogy valósággal röpüljünk a te karjaidba, röpüljünk az oltárhoz, és szívünkkel értsük meg, mit jelent azt, hogy megtöretett a teste, megtöretett a teste, kiontatott a vére. Köszönjük neked, hogy ezzel újítod meg az életünket. Amen.